Nagy vállalás azért az egyház jövőjéről beszélni 20 percben, de azért mégiscsak kísérletet teszünk, hogy legalább fölvillantsuk ezeket a témákat, és egy picit tudjunk arról beszélni, hogyha ez a helyzet, akkor mi az, amit tehetünk. Úgyhogy még egyszer csak ismételni tudom magamat már az elején, mi lesz később, hogy nagy örömmel jöttem ide, és nagyon-nagyon izgalmas a téma, amikor Tisztelendő úr felhívott, akkor azt mondta, hogy hát 400 éves a gyülekezet, és hogy, hát, hogy arról kéne beszélni, hogy vajon mi lesz 400 év múlva. És akkor hát én amikor ezt végig rögtön igent mondtam, mert ez annyira izgalmas, hogy erre csak igent lenne, aztán majd valahogy megugorjuk ezt a lécet, de hát ahogy én így gondolkodtam, először az fogalmazódott meg bennem, hogy mi az, amiről nem szeretnék beszélni ma. Hát ugye milyen lesz az egyház jövője, vagy milyen lesz esetleg 400 év múlva a helyzet? Én nem vagyok jós, és nem tudhatom a jövőt. Proféciát sem kaptam erről, pedig tök jó lenne, de nem kaptam, úgyhogy ezt sem tudom mondani, hogy egy proféciával jöttem volna ide a testvérek közé. Ám de amit meg tudok tenni, ugye milyen lesz az egyház jövője, vagy az csak simán, hogyha így mondjuk, hogy az egyház jövője, amit meg tudok tenni, az, hogy gondolkodom. Az Isten ennek a lehetőségét megadta számomra, számunkra, és ezt meg tudjuk tenni. Meg tudjuk vizsgálni azt, hogy mi a helyzet most. Vissza tudunk tekinteni, hogy mi volt régen, és ebből tudunk következtetéseket levonni arra, hogy mi lesz majd ezek után. Úgyhogy így vagyok itt most a testvérek között, hogy így beszélgessünk erről a témáról. Beszéljünk először a jelenről. Remélem, hogy látjuk a kivetítést, és tudjuk majd követni, de anélkül is működik a dolog különben. 5 olyan témát hoztam ide, ami a 21. század kihívása a számunkra. Tehát ahhoz, hogy tudjunk beszélni az egyház jövőjéről, először a jelenéről kell beszélni, hiszen innen indulunk. És 5 olyan téma van szerintem, amire érdemes rátekintenünk nagyon röviden, hogy megnézhessük azt, hogy mi a helyzet most, és ebből valamiféle következtetéseket le tudjunk vonni. Az egyik probléma, és ugye itt Magyarországon teszem hozzá, tehát hogy minden, amiről itt beszélek, az a magyarországi, vagy tágabban véve az európai, vagy kicsit még tágabban véve az északi féltekének a helyzete. Tehát erről szeretnék most beszélni. Az egyik az, amivel szembe kell néznünk, és így nagyon belecsapunk itt már az elején, még csak 8 perc elmúlt 4 óra, de már is erről beszélünk, hogy egy egyháztalanodás van, amit megfigyelhetünk Európában, és amúgy Észak-Amerikában is. És nagyon fontos, erről majd mindegyikről fogunk egy kicsit bővebben beszélni, itt nem vallástalanodásról beszélünk, hanem egyháztalanodásról is, hogy ez mit jelent. Akkor a másik, ami egy nagyon fontos dolog, amivel szembe kell néznünk, az a generációknak a kérdése. Idősek, fiatalok, hogyan is az újabb generációk, hogyan jönnek egymás után, erről is egy picit szót kell ejtenünk, hiszen ez is kihívás, és a 21. századnak egy izgalmas területe, és nagyon népszerű, mint közbeszédben forgó dolog. Akkor beszélünk el a népvándorlásról és a demográfiáról Magyarország tekintetében, meg az északi félteke tekintetében. Beszélünk el a digitalizációról és az AI-ról, vagy a mesterséges intelligenciáról. És végül, de nem utolsó sorban pedig beszélni kell a hátizsákról, ott már egy kicsit visszafele is tekintve, de a jelenre is, hogy mi az, amit mi hordozunk magunkkal, mint egyház, mi az a hátizsák, amivel mi érkezünk. És itt ez a hátizsák, ez többségében azokról lesz szó, amiket nem biztos, hogy tovább kéne cipelnünk magunkkal, így a 21. századnak a folyamán. Na ezeket érintenénk így nagyon röviden az elkövetkezendő uszkve bő 20 percben. Nagy vállalás azért az egyház jövőjéről beszélni 20 percben, de azért mégiscsak kísérletet teszünk, hogy legalább fölvillantsuk ezeket a témákat, és egy picit tudjunk arról beszélni, hogyha ez a helyzet, akkor mi az, amit tehetünk. Na nézzük az első témánkat, ami az egyháztalanodás. Az emberek bizalmának megrendülése mindenféle intézményekben. Ezt úgy általánosságban véve megfigyelhetjük az északi féltekén. Ez nem csak az egyházra vonatkozik, ez az egészségügyre is vonatkozik, az oktatásra is vonatkozik, az állami intézményekre is vonatkozik, a helyi intézményekre is vonatkozik. Mindenféle intézményekben az embereknek a bizalma megrendült az utóbbi időszakban, így az egyházban is. És azért mondom egyháztalanodásnak, mert ez nem vallástalanodás, ugyanis én hiszek abban, hogy az ember eredendően vallásos. Tehát szüksége van a spirituális dimenzióra, a hitbeli dimenzióra. Az a kérdés, hogy ezt a vágyát, pontosabban igazából ezt a szükségletét, ezt felfedezi-e, és akkor vágyébred-e benne, és hogyha vágyébred benne akár tudatosan, akár tudattalanul, akkor ez vajon ez a vágy hova csatornázza be őt? Ez a nagy kérdés csak. Nem az, hogy szüksége van-e rá, mert hogy szüksége van rá. Tehát láthatjuk azt, hogy a nem csak a 21. században, de a 21. század is, hogy úgy mondjam, egy nagyon fontos dilemmája az, hogy vajon hogyan tudjuk ezt az általános szükségletet, erre a szükségletre ráébreszteni az embereket, és ezt becsatornázni a mi csatornánkba, amit úgy nevezünk, hogy egyház. Az emberek nem vallástalanok, utakat keresnek. Nagyon sok mindenben megtalálják, és nem csak ilyen klasszikus, hogy akkor nézzük meg az újságnak, a magazinnak a hátuljában, vagy éppen az adott honlapon nézzük meg a horoszkópot, és akkor ez mit fog nekünk mondani, nem csak erre kell gondolni, hanem bizony politikai irányvonalak, vagy politikai személyek, vagy éppen sportcsapatok, vagy éppen más ideológiák tudnak vallás szerepet betölteni az embernek az életében. Nagyon gyorsan és nagyon könnyen. Hova tovább maga a kapitalizmus, amelyben élünk, az a gazdasági rendszer is tulajdonképpen a legnagyobb vallás a világon ma már, a bolygón azt lehet mondani, hiszen pontosan ugyanazokkal az eszközökkel, és pontosan ugyanazokat a húrokat pengeti, mint amit amúgy a hit és a vallásnak a világa, csak éppen a fogyasztásba és a profit maximalizációba csatornázza be ezeket a vágyakat. De erre sajnos nincs időnk bővebben beszélni. De ami nagyon fontos az az, hogy nem vallástalanodásról van szó, hanem egyháztalanodásról. Tehát hogyan tudjuk felébreszteni a bizalmat a mi közösségeink iránt. Akkor a második témánk az a generációknak a kérdése. Egyesek már azt is kétségbe vonják, hogy ma vannak-e olyanok, hogy generációk. Ami az én szubjektív tapasztalatom, tehát hogy ez nem egy reprezentatív kutatás eredmény, amit elmondok, de nekem az a tapasztalatom, hogy nagyjából 5-10 évente már olyan újabb-újabb, mondjuk így, hogy generációk jönnek, akik már nem értik meg egymást, mert már nem ugyanazt a nyelvet használják, nem ugyanazokat az eszközöket használják. Tehát én azt vettem észre, így lassan 40 felé járva, hogy már nagyon nehezen értem a 25 éveseket is. A maga teljességében, ahogy vannak, nemhogy a tizenéveseket. És ez egy nagyon izgalmas kérdés, ez nem csak én vagyok így, meg nem csak az egyházban van így, hanem ez az egész, mondjuk így, hogy északi féltekén ez jellemző. És ugye nagyon fontos dolog az, hogy éppen ezért nagyon nehéz foglalkozni a fiatalokkal. Ugye klasszikus kérdés az egyházban, hol vannak a fiatalok? És ugye nálunk az egyházban ez még egy bonyolultabb kérdés egy fokkal, mégpedig azért, mert hogy mi alapvetően arra építünk 2000 év, hogy valami olyat adunk át, ami hagyományozunk át, ami már a múltban is így volt. Ugye ez a hittartalom. És manapság pedig annak a tudásnak van érték, ami felfedeződik, és nem az, ami hagyományozódik. Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ebben vajon hogyan tudunk fordulni, vagy hogyan tudunk ezzel valamit is kezdeni. Illetve nagyon izgalmas dolog az is, hogy abban az értelemben, ahogyan ma beszélünk mondjuk ifjúságról, abban az egy új dolog a világtörténelem során. Tehát az, hogy mondjuk így oktatási kifejezésekkel mondva, mondjuk felső tagozattól a diplomáig, és most ezt tudom, hogy valaki nem diplomázik, meg de értjük azt hiszem, hogy miről beszélek. Hogy körülbelül ez a generáció, tehát mondjuk azt, hogy 12-től 30-ig, abban az értelemben, hogy most beszélünk mi fiatalokról, az 100 évvel ezelőttig nem létezett. Tehát nem volt az, aki keresi magát, aki tanul, akit még a szülei tartanak el, aki, nem tudom én, lehet, hogy még pályát vált, nem családos, nincsenek gyerekei, de már felnőtt. Hát gondoljunk csak vissza, mármint hogy nem tudunk visszagondolni, mert nincs közöttünk 100 év fölötti, de hogy a ismereteinkre gondoljunk ennek tekintetében. 150 évvel ezelőtt ez a kategória nem létezett, ahogyan a Bibliában sem létezett. Gyerek volt, meg felnőtt. De ez a fajta generációnak eleve nehéz őket megszólítani. Az egyházban, aki meg a áthagyományozódó hittartalmakkal dolgozik, ami amúgy rendben van így, hiszen ez mindig is így volt, és át kell hagyományoznunk ezt az értéket, amit evangéliumnak nevezünk. Ez tök fontos, csak meg kell találni ennek az útját, hogy ez hogyan tud ezek között a kondíciók között versenyképes lenni. A harmadik témánk, amiről beszélnünk kell, az pedig a demográfia és a népvándorlás. Ugye tudjuk jól azt, hogy Magyarország fogy. Úgy általában. És ez nekünk evangélikusoknak, amit eddig elmondtam, az általában a kereszténységre igaz, most valamiért mondok, ami specifikusan evangélikus. Mi szerettünk úgy gondolni magunkra mindig evangélikusok, hogy mi olyan urbánus egyház vagyunk, tehát a városokban vagyunk erősek, úgy általánosságban véve, de ez nem igaz. Tehát az egyházat akár a múlt rendszerben is a falusi gyülekezetek tartották meg. És ez nem változott később sem. Tehát a legfalusiasabb egyház a történelmi egyházak közül az az evangélikus egyház. Hogyha a tagok létszámát nézzük. És azt tapasztaljuk, hogy a falvaink kiürülnek. Akik nincsenek agglomerációs helyzetben, tehát valamely nagyobb vagy középvárosnak a szomszédságában vannak, azok a falvak kiürülnek. És ugye éppen ezért bennünket, evangélikusokat, ez sokkal jobban érint, mint a többi egyházat. Azért teszem hozzá zárójelben, mi fogyunk a legkevésbé még így is, hála az Úrnak, de ettől függetlenül ez azért nem vigasztaló. A másik pedig az, hogy például a hagyományosan nagyon erős helyeink, amik vannak evangélikus tömbökben, mondjuk ilyen evangélikus tömböket Magyarországon, ahol így sok evangélikus van így egymás mellett, hova tovább adott esetben a legnagyobb felekezet is. Tudunk ilyen helyeket mondani, földrajzi helyeket Magyarországon? Békés megye, így van, Békés megye. Nyíregyháza és környéke, igen, ott azért azt... Inkább Nyíregyháza és környéke, tehát nem az egész nyírség azért. Tessék? Vas megye, így van, Vas megye, meg még mondjunk egyet, Nógrád például, igaz? Na most, ha megnézzük a népszámlálási tendenciákat, akkor hát nem mind, de ezek közül a legtöbb fogy a legjobban. Békés megye fogy a legjobban Magyarországon. Nógrád megye is nagyon fogy, főleg az, amely Budapesttől távolabb eső része van. Vas megyéből meg az emberek már átjárnak Ausztriában, mert annyira közel van. Szóval, hogy bennünket ez még inkább érint a demográfia kérdése. A másik, amivel pedig még szembe kell néznünk, az pedig a népvándorlás. És azért használom ezt a kifejezést, mert hogy ne legyenek illúzióink azzal kapcsolatban, tehát direkt nem hoztam be ezt a fogalmat, hogy migráció, mert sajnos politikailag túlfűtött fogalomról van szó. Itt egy népvándorlásról beszélünk, amely időről időre volt a világban, és most is van. És ennek az oka lehet gazdasági, mint ahogy tőlünk is vándorolnak nyugatra, tegye fel a kezét, akinek a családjából senki nincs nyugaton. Senki. Bizonytalan 2-3 kéz. Tehát, hogy 4. Tehát, hogy a legtöbbünknek van kint valakie. Ugye? Tehát ez népvándorlás nem csak azt jelenti, hogy ide jönnek, hanem hogy innen is mennek. És ugye ide is jönnek minden, akár gazdasági szempontokból, akár háborús helyzetből, nem akarom ezt így ragozni, tudjuk mindannyian, akár, és ez szerintem már ma is, de később mindenképpen lesz a legnagyobb, a klimatikus menekültek. Hiszen az éghajlatváltozás miatt a komplett Közel-Kelet azzal küzd, hogy élhetetlen lesz 50 éven belül. Annyira meleg lesz. Tehát, hogy ezekkel bizony meg kell küzdenünk már most, most kevésbé, de majd mondjuk egy 50 év múlva mindenképpen. Ez mind bennünket érint, ez is a kihívás. Akkor a digitalizáció és a mesterséges intelligencia, ez a negyedik pontunk. Ugye az online, ugye van a kifejezés az online, hogy valami az interneten van, offline, ami nem az interneten van. És van az a kifejezés, hogy online, azaz, hogy az interneten élt élet. Ugyanis az életünknek az egyre nagyobb területe tevődik át a digitális világba, Kezdve mondjuk az ügyfélkapus ügyintézéstől a messengeres beszélgetésig. Tehát egyre több minden, és ezzel se legyenek illúzióink, egyre több minden lesz, ami oda áthelyeződik. És ugye itt ugye fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon nekünk hol van ebben a helyünk, mennyire kell meglovagolni ezeket a hullámokat, vagy mennyire kell ellenkultúrát képeznünk ezzel szemben. Ezek csak kérdések. És ugye azzal is számolnunk kell, ami főleg a digitalizációnak az oka, vagy okozata, hogy a Gutenberg galaxisnak, azaz a könyveknek úgy nagyjából leáldozott. Tudnék, az emberek nem tudnak olvasni. A most kijövő nyolcadikosoknak a 40%-a funkcionális analfabéta. Ez azt jelenti, hogy el tudja olvasni a szöveget, de nem tud egy-két oldalnál, vagy egy oldalt, vagy annál többet értelmezni, egy szöveget értelmezni, hogy oda mi van. Hogy oda mi van írva. Tehát a betűket tudja, a szavakat tudja, de nem. 40% egyes kutatások szerint. De a 20-25 az a minimum, és növekszik. Ez azt jelenti, hogy mi, akik ugye mire építjük a hitünknek a nagy részét, hát reménység szerint a Krisztusra, de hogy úgy materiális dolgokra, hát a Bibliára, és annak is főleg az olvasására, akkor tegyük fel a kérdést magunknak, hogy mit fogunk kezdeni azzal, amikor az emberek nem tudják értelmezni a szöveget, ami előttük van. Akkor mi van? Zárójelben teszem hozzá, hogy ugye a Biblia azt írja, hogy a hit hallásból van, nem pedig olvasásból, úgyhogy azért nincs elveszve minden, és azért az egyház elég jól elmuzsikált 1900 évig általános írástudatlansággal, szóval azért annyira nem nagy a tragédia, csak erre is föl kell készülnünk. És végül, de nem utolsó sorban itt a jelenre vonatkozóan, az pedig a hátizsákunk, hogy amit nem kellene cipelni. Mert hogy ám van. És azt kell először is kimondanunk, hogy ezt felejtsük el, hogy így szoktuk. Tehát, hogy az, hogy így szoktunk valamit, az nem indok semmire. Nézzük meg, hogy az rendben van-e, vagy nincs rendben. Az, hogy ez régen is így volt, az még nem azt jelenti, hogy jól volt ez így. Úgyhogy érdemes két szempont mentén mindent végig gondolni. Az egyik az evangélium, hogy vajon az evangéliummal ez passzol-e Jézus Krisztusnak az örömhírével. Ez a tartalmi része. A másik pedig az, hogy mi az, ami használ, és mi az, ami pedig nem használ. Ezek nagyon izgalmas kérdések, ugyanis az identitásunknak az alapjait érintik. Megint zárójel bezárva, ezeket csak így most fölvillantani van lehetőség. Ezekről mindről egy-egy órát simán lehetne beszélni. Például. Tehát, hogy ezek olyan kérdések, amikkel érdemes így foglalkozni. És persze nem kell velem egyetérteni. Tegyük fel akkor a kérdést, ez a jelen. Tegyük fel a kérdést, hogy vajon volt-e már ilyen korszak, mint amiben most élünk a múltban? Volt-e ilyen korszak, amikor minden átrendeződik, amikor semmi sem biztos, felbomlanak a kulturális és mindenféle történelmileg stabilnak hit keretek, amikor egyszerre van demográfiai csökkenés helyben és népvándorlás, az általános írástudatlanság felé haladunk, még ha funkcionális tekintetben akkor is, és háborúk és konfliktusok övezik meg bennünket, most már egyre több helyen és egyre inkább. Ugye a nemzetközi helyzet fokozódik, hogy egy klasszikust idézzek, és ez itt most így van, tényleg így van. Tudunk-e ilyen kort mondani, amikor volt már ilyen? Majdnem. Igen. Tisztelendő úrnak a történész vénája kibukkant. Így van. És majdnem igaza is van. Lényegében a népvándorlások kora a Krisztus után 4.-től a 10. századig. Pontosan ugyanez volt a helyzet. Persze akkor nem volt digitalizáció, meg AI-jal nem kellett megküzdeni. Arra nem is beszéltem ráadásul. Mesterséges intelligenciáról, de most már mindegy. Tehát, hogy nyilván nem ez. De hogyha a nagy vonalakat nézzük, akkor körülbelül ugyanez volt. Mi történt? Ugyanis szétesett a nyugat-római birodalom, szétesett, gyakorlatilag káosz volt, még hogyha valamennyire rendezett is volt ez a káosz, de káosz volt. Ugye a késő ókor, kora középkor, az tulajdonképpen egy pontosan ugyanilyen időszak volt. háborúk, határok változnak, egyik birodalom jön, nyomul be a másik után, népvándorlás, általános írástudatlanság, kulturális kereteknek a szétesése, demográfiai csökkenés Európában, pontosan ugyanezekkel kellett megküzdeni nagy vonalakban. Láthatjuk azt azért, hogy hál' Istennek nem kell föltalálni a spanyol viaszt, bár saját problémáink mindig is sajátok maradnak, ugye megint mondom, a digitalizáció például egy teljesen új dolog, és egy teljesen új ízt, meg szintet, meg réteget ad ennek az egésznek, de ettől függetlenül azért van honnan merítenünk. És vajon mi az, ami egyházi szempontból ebben az időszakban egy komoly innováció volt Európában? A szervezet szerzetességnek a kialakulása. Praktikusan a bencések. Először. És ez miért izgalmas nekünk most, ráadásul evangélikusoknak, hogy itt most a bencésekről beszélünk? Egyrészt azért, mert hogy az az időszak még a miénk is, ugye ne felejtsük el, azt szoktuk gondolni, hogy az egyház történet az 1517-ben egy-két kalapácsütéssel kezdődött a Wittenbergi templom várkapuján, de nem, mert Krisztussal kezdődött, és ami Luther meg Krisztus között volt, abból mi is tudunk meríteni nagyon bátran, hiszen az a miénk is. Mi az, amit Benedekék tettek ebben a kaotikus rendszerben? A káosz közepén is akartak csinálni valamit. Tehát azt mondták, hogy nem engedjük el a témát. Nem mondjuk azt, hogy ha, ennek lefőtt. Nekünk úgyis annyi. Nem. Azt mondták, hogy igenis, csináljunk valamit. Valamit csinálni kell. Találjunk ki valamit, ami működik. Rettentően elszántak voltak. Abban az időszakban. Nem volt állami támogatás, nem volt semmiféle védelem, hanem ők ott a nagy semmiben ott voltak, amikor éppen egyik uralkodóhoz tartozott az a terület, vagy éppen a másikhoz, vagy éppen szerették őket, vagy kevésbé szerették őket. Közösségekbe szerveződtek. Kulcs a közösségekbe szerveződés. Ugye előtte is voltak mondjuk így szerzetesek, de az ennyire szervezett közösség Európának a nyugati részén, amiben nagyzolóan magunkat is beleértem, Európának a nyugati részén nem. Elvonultak egy időre, tehát nagyon fontos az, hogy volt egyfajta nemes értelemben vett összezárás, hogy most foglalkozzunk magunkkal is. És de odaértem, hogy egy időre, tehát ez nem egy izoláció, egy mindent kizárunk, és akkor nem, de hogy az egymásra való odafigyelésnek és életközösség az egy nagyon fontos dolog volt. Istennel akartak mély kapcsolatban lenni. Tehát a fókusz abban volt, hogy én hogyan is vagyok az Istennel. Mit akar ő tőlem? Meg én mit akarok tőle? És volt egy nagyon erős közös lelkület, az, hogy egy irányba eveztek. Ugye a regula, vagy a szerzetes rendeknek a rendje az, hogy ők élnek, az egy ilyen nagyon határozott dolog volt, amit mindenki aláírt, most mondom így idézőjelbe, mert ugye legtöbben nem tudtak írni, és egy irányba mentek. Ennek mentén. Tehát akkor mi az, amit mi tehetünk tőlük tanulva? Tehát eddig megnéztük a jelent, hogy mik a jelent kihívásai, aztán megnéztük azt, hogy a múltban volt-e már ilyen helyzet, és hogy abból tudunk-e tanulni. És most nézzünk egy picit előre a jövőre, anélkül, hogy mondjuk jóslatokba bocsátkoznánk, vagy proféta igénnyel lépnénk föl. De hogy nézzünk előre, és gondoljuk egy picit végig, hogy akkor ebből mi következik, mi mit tehetünk. A gondolatoknak egy része, nem az egésze, de egy része, az nem saját kútfőből van, de bár azon átszűrve, de nem. Van ez a könyv, amit Rod Dreher, egy amerikai katolikus úriember írt. A Szent Benedek válaszútján jelent meg magyarul, vagy Benedict Upshon néven angolul. Sok mindennel nem értek egyet, meg sok minden nem is alkalmazható evangélikusságunkra az, ami ott benne van. De van néhány nagyon jó gondolata, többek között ez, hogy Benedekről kell példát venni, mert egy ilyen helyzetben vagyunk most. Ez az ő gondolata volt többek között. És ezen kívül is van néhány gondolata, jó szívvel ajánlom, azért nem úgy, mint aminek minden szava arany, de amiből aztán lehet tanulni, hogyha esetleg valaki szeretné. Ami nagyon fontos, az, amit tanulhatunk Benedekéktől, hogy intézmények helyett, amelyek szétesnek a felbomló világban, ezt láthatjuk, az intézmények helyett mozgalomra van szükség. Mi a különbség az intézmény és a mozgalom helyett, vagy között, ebben az értelemben, ahogy én beszélek róla? Az intézményt a külső keret tartja össze, a mozgalmat meg a belső tűz. Erre van szükség most, az egyházban. De ez különben nem új dolog ám ez se. Tehát ez is egy ilyen hullámzó dolog, hogy hol az intézmény erősödik, intézményi jelleg, hol pedig a mozgalmi jelleg. Most a mozgalomra van szükség. Közönség helyett kis közösségekre van szükség. A kis az zárójelben van, mert tök jó lenne, ha sokan lennénk, de kis közösségekre van szükség. Tehát olyan emberekre, akik figyelnek egymásra. Ezt azért elég jól meg is szoktuk valósítani a gyülekezetben, hála Istennek. De hogy ez egy hatalmas érték, és erre nagyon sokat kell ebbe beletenni az, hogy valódi közösségek lehessünk, akik odafigyelnek egymásra, akik tényleg közösségben vannak egymással, nem csak egymás mellett ülnek. Erős spiritualitás, azaz lelkiség, most mondjuk így, ha valaki nem szereti ezt a szót így használni, mély Isten kapcsolat és sok-sok imádság. Ez, amit például még Benedekéktől tanulhatunk, hogy az elsődleges dolognak annak kell lennie, hogy én az Istenhez akarok kapcsolódni. Azt akarom, hogy az Istennel kapcsolatban legyek. És ebből következik, és ezen keresztül következik minden. Utána jön bármi más. Szekunder. Többi a szekunder. Az első és legfontosabb, hogy az Istennel kapcsolatban vagyok. És nagyon sokat imádkozom. Luther azt mondta, vagy mondott ilyet, hogy ma nagyon sok dolgom lesz, kevés az időm, ezért ma még többet imádkozom. Azt hiszem, ez az a lelkület, amiről érdemes példát venni. Az evangéliumot komolyan kell venni. Tehát a Krisztusról szóló örömhírt, mert akkor tudunk előre lépni, hogyha azt komolyan vesszük azt, ami abban benne van. Tehát nem csak címke rajtunk az, hogy evangélikus, hanem az egy belső valóság, hogy mi tényleg az evangéliumhoz tartozunk. És komolyan veszük. Ehhez viszont ismerni kell az evangéliumot. És az elköteleződésre nagyon nagy szükség van. Mert hogy közösségekkel tele vagyunk a világban, mindenféle közösségekkel, de azoknak a többsége nagyon úgymond alacsony küszöbű közösség, azaz, hogy nem kíván sokat az embertől. Milyen izgalmas, hogy a közösségi médiát is közösségi médiának nevezzük. Vagy hogy ilyen vagy amolyan közösségekről szoktak beszélni, nem tudom én, a horgászoknak a közössége. Semmi baj, ma horgászattal. Mert hogy az a legnagyobb civil szervezet az országban, nem tudom, tudtuk-e. Tehát a legtöbb taggal rendelkező civil szervezet az a horgászoknak a szövetsége. Magyarország. És hogy ez közösség. Valóban az, de mi nem ebben az értelemben beszélünk közösségről, hanem abban az értelemben, hogy kapcsolódunk egymáshoz. Valóban és személyesen. Közös, és odaírtam, hogy intim terek, ezt hogy kell érteni, úgy, hogy a közösség számára, tehát akik Krisztusban hiszünk, és akik mi ezt szeretnénk csinálni, és őt szeretnénk követni, meg kell teremteni azokat a tereket, és nem csak vasárnap délelőtt 10 órakor. Már akkor van, Isten tisztelt. Akkor van? Akkor van, igen. Tehát, hogy nem csak vasárnap délelőtt 10 órakor, hanem minél többször a hétköznapokban, és hogy minél több mindent csináljunk együtt, amikor magunk vagyunk. És ez nem azért van, mert ki akarunk zárni mindenki mást, hanem azért, mert egy közösség csak akkor lehet erős, hogyha önmagára sok időt és energiát szán. És ezeknek a tereit és alkalmait meg kell teremteni. Különben a Rod Reher, aki a könyvet írt, ő azt mondta, hogy az lenne a legjobb, hogyha a keresztények a szabadidős tevékenységeikbe is összejárnának. Tehát együtt mennének kirándulni, vagy focizni, vagy vásárolni, vagy bármi más csinálni, hogy minél többet lehessünk együtt, hogy minél többször találkozhassunk az evangéliummal, és találkozhassunk a Krisztussal a másik emberen keresztül, a másik hívő emberen keresztül, és egymás hitét erősítsük. Nagyon izgalmas. De hogy ez nem azért van, mert be akarunk zárni, hanem pont azért, mert ki akarunk nyitni, egy belső megerősödéssel, mint ahogy Benedekék is ugye monostorokat alapítottak, és aztán mit csináltak? Kimentek onnan, és csinálták, amire a Krisztus elhívta őket. Belső megerősödés, mély Isten kapcsolat és valódi közösség által, és utána újra kimenni. De ez nehéz nagyon. Mert így vannak bizonyos dolgok, visszatérve a hátizsákra, amiket viszont el kell engedni. Hogy minden az evangéliumnak és a közösségnek rendelődjön alá. Mi az, ami Krisztus szerint való, és mi az, ami a közösségnek jó? De hát egy olyan világban, ahol minden változik, ott muszáj nekünk is valamilyen szinten változni. Ragaszkodni ahhoz, ami nagyon fontos, ez az evangélium, azt el nem engedni. Ugye az ágostai hitvallás azt írja, egyházunknak a hitvallása, és ez legyen egy ilyen bátorítás a végére, hogy az egyház minden időben megmarad. Ez a hitvallásuk. Nem azon aggódunk, hogy megmarad-e az egyház, azon nem kell aggódni, megmarad. A kérdés az, hogy milyen lesz. És a kérdés az, hogy mi benne leszünk-e, és a kérdés az, hogy mennyi lesz az az egyház. De az egyház megmarad. És éppen ezért kell az evangéliumhoz ragaszkodnunk, mert csak és kizárólag az, ami meg tud bennünket tartani. És az ebből fakadó közösség, és az ebből fakadó utána cselekvés. Úgyhogy ha arra a kérdésre akarunk választ adni, hogy mi lesz 400 év múlva, nem tudom. Úgyhogy ha valaki ezért jött, akkor sajnálom. Nem tudom, azt viszont, ez viszont egy elég jó programnak tűnik nekem, és ezt azért mondom így, mert nem én találtam ki. Tehát, hogy ez egy elég jó programnak tűnik, és szerintem, és már egyszer le lett tesztelve. Úgyhogy nem mi vagyunk a puding próbája. Egyszer már működött, talán még egyszer fog. Köszönöm szépen a figyelmet!